Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 301. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Az előző héten Szalai Álmos pszichológussal hagytuk félbe a beszélgetést, pontosabban az első témánk végére értünk, az anakronisztikus nosztalgiáról, vagyis egy meg nem élt történelmi időszakba való vágyódásról beszélt a szakember, annak kapcsán, hogy művészettörténész vendégünk megosztotta velünk a 19. századhoz való vonzódásának részleteit. Az előző adásban kicsit mi is visszautaztunk a boldog békeidőkbe, a kiegyezés és az első világháború közötti időszak épületeit, tárgyait, hangulatát megidézve. Beszélgettünk például a bajusz csészéről, amely esztétikai feladatot látott el, az iváshoz szükséges apró nyílás és a bögre tetejét fedő porcelán vagy fémrésszel. Nevezetesen a forró italtól távol tartotta a bajuszt, hogy a hőmérséklet ne tegyen kárt a bajusz viasszal gondosan pödört, formázott arcszőrzetben. A téma kapcsán tuti, hogy nem csak én kezdtem el összeszámolgatni azokat a fiktív vagy valaha élt figurákat, akik feltehetően ilyen csészéből ittak. Sőt, szerintem bajuszkötőben is aludtak. Valószínűleg vicces látvány volt, de a korszakra jellemző hosszúságnál nagy kockázata lehetett, hogy a nem kívánatos formában kócolódik össze reggelre az a bizonyos bajusz. Na, szóval a bajusz huszárokat számolgatva, Hercule Poirot-tól Jávor Pálon át Charlie Chaplinig hamar beugrott Salvador Dali is. Vádolhatnánk a bajsza feltűnő mi voltát, hogy talán saját személyiséggel is bírt, de ha így is lett volna, Dali maga szerintem érdekesebb jelenség volt. Az általa képviselt művészeti stílus két lábon járó reklámplakátja lett a jellegzetes arcszőrzetével. Természetesen nem véletlenül említem meg a munkásságát, ugyanis idén 100 éves a szürrealizmus. Ha egyik fontos művére, az elfolyó időre gondolunk, akkor már nem is kell szóval leírni a stílust. Tökéletesen értjük, de legalábbis érezzük. Persze hanyagság lenne nem definiálni valamilyen módon, mert hogy ma köznapi értelemben nagyjából azt mondanánk rá, hogy elborult, mert a felületes tekintet leggyakrabban értelmes részletek értelmezhetetlen összességét látja, pedig valójában a francia szürrealizm szóból származik, amely realizmus felettiséget jelent, ami valódibb a valódinál. A kifejezés 1917-ben a műfaj úttörőjének is tekintett Apollinaire egy levelében jelent meg először, amelyre lecsaptak a művészek és formálódó új stílusukat, így nevezték el 1924-ben. Hazánkban szürrealista festőcsoport nem alakult, de rengeteg művészt megérintett a stílus. Csontváry Kosztka Tivadart előfutárnak tartották, illetve mások mellett olyan alkotókra gyakorolt hatást a szürrealizmus stílusa, mint Ország Lili vagy Vajda Lajos. A szürrealizmus, mint sok más művészeti kifejezési mód, belópózott az irodalomba, és André Bretonon kívül sok francia alkotót megihletett, így például Jean Cocteau író, költő, rendezőt is, aki például szürrealista táncjátékot is színpadra állított. Az új stílus iránt lelkesedők alkotó csoportjának ugyanakkor nem volt a tagja. Ki tudja, van-e összefüggés, minden esetre pályatársai értéktelennek minősítették műveit. Franz Kafkát már a korszak utáni alkotóként, a stílus megőrzőjeként tartják számon. Az említett művészeti ágakon túl pedig az akkorra már vásári látványosságból a kulturális élet részévé vált mozgókép is lehetőséget adott a szürrealizmusnak. Kafkához hasonlóan Luis Buñuel, spanyol filmrendezőt sem egyértelműen szürrealista alkotóként említi a művészet történet, hanem olyan filmkészítőként tekint rá, mint aki a stílust a saját kifejezési módjába beemelte. Elég, ha csak az Andalúziai kutya című filmre gondolunk, amelyet Dalival együtt készített. Itthon a költészetben tudott erőteljesebben megjelenni a szürrealizmus, ugyanis olyan költőink, mint József Attila vagy Radnóti Miklós közvetlen kapcsolatba kerültek az 1920-as évek francia művészeivel, és a stílus elsősorban technikai újdonságait határozottan átvették. A szürrealizmus sok különlegessége közül az egyik, hogy kialakulását nagyban elősegítette a tudomány fejlődése. Sigmund Freud gyakorló orvosként, illetve kutatóként fejlesztette ki saját terápiás módszerét. Az elsők között mutatott rá, hogy alapvető fontosságú foglalkozni a múltunkkal, ugyanis annak problémás részleteit az agy a tudatalattiban rejtegeti, elfojtja és ez okozza a neurózist. Ezeket a bizonyos rejtett információkat kívánta előhozni a páciensből Freud. Próbálkozott hipnózissal, de rájött, ez a módszer nem mindenkinél működik. Ezután fejlesztette ki a ma már köznyelvi használatú pszichoanalízist, amely esetében tudatánál van a beteg, és a terapeuta csak részt vesz a beszélgetésben, míg eljutnak a visszaemlékezés megfelelő szintjére. Freud nagy jelentőséget tulajdonított az álmoknak, azok értelmezésének, mondván azok a képek, amelyek alvóállapotban jelennek meg, a tudatalattink kivetülései. A gyakran elmesélhetetlen álmaink sok valós részletet tartalmaznak, gyakran összefüggéstelen vagy annak tűnő kontextusban. A pszichológus az 1900-ban megjelent Álomfejtés című könyvében ír erről, majd későbbi köteteiben is a tudatalatti megismeréséről értekezik. A rövid idő után már sokak által művelt és ismert stílus, a szürrealizmus egyértelműen táplálkozott Freud elméleteiből. A pszichoanalízis atyának több elméletét már megcáfolták, és amolyan tudománytörténeti múzeumba tették, vagy éppen azóta is vitatják a helyességét. Azonban jó néhány meglátása kiállta az idő próbáját, eddig legalábbis. A traumák eredetének múltban keresését például ma is alkalmazzák a terapeuták. A Szalai Álmos pszichológussal készült interjú második részében épp ezt a személyes múltidézést vizsgáljuk.
Első megálló.
Aki először jár pszichológusnál, a folyamat első harmadában gyakran megkérdezi, hogy ő nagyon nyitott, meg itt van, rendesen csinálja a dolgokat, de hát azért mégiscsak minek foglalkozunk mi a múlttal, amikor a múlt már elmúlt. Átírni nem lehet, újra keretezni minek, csak fájni fog. Most erre az a válasz, hogy a múlttal azért foglalkozunk, hogy végre múlttá váljon. Ugyanis amikor valaki egy komoly traumát él át, akkor nem véletlen az, hogy úgy tud róla beszélni, és olyan érzelmi hatása van, mintha csak tegnap történt volna. És hát minden embernek megvannak ezek a traumás horgonypontjai, akkor hajlamos irányítani a jelenét az, ami már nem tartozik a jelenre, mert már a múlt része. Tehát, hogy ezek olyan élmények, amik nehezen beilleszthetőek az élettörténet narratívájába. Tehát ezek kimetsződnek az élettörténetből, nem részei a sztorinak, ezért aztán általában előtte és utánra osztja az illető az életét, mondjuk egy autóbaleset. Tehát túlélt ember azt fogja mesélni, hogy a baleset előtt az úgy volt, és a baleset után meg úgy volt. Ez még a baleset előtt történt. Ezt a könyvet már a baleset után vettem. Szét is választja az életét a trauma. Ami azt illeti, hogy a terápián ezzel foglalkozik, vagy valaki nem terápián, de mint a csoport, a pszichodrámán, vagy akármilyen formában, vagy naplóírás közben a múltjával foglalkozik, akkor valami olyasmit csinál tudatosan, amit ha nem önismereti céllal tenni, akkor nem tudatosan csinálná ezt. Ezt Freud fedezte föl, vagy ő írta le először azt a kifejezést, hogy ismétlési kényszer. Jelesül azt a felfedezését, hogy az emberek tudattalanul vonzódnak ahhoz, hogy újra és újra átéljék azokat a helyzeteket, amikben érzelmi sérülések, pszichológiai sérülések érték őket. És ez nem egy tudatos választás Freud szerint, hanem egy belső késztetés, ami arra irányul, hogy megpróbáljon az egyén valahogy megbirkózni ezzel a fájdalmas élménnyel. Csak hogy ez nagyon sokszor rejtett formában jelenik meg, és ebben egyetértek Freuddal, méghozzá úgy csinálja ezt az ember, hogy újra és újra hasonló helyzeteket teremt. Ha elhanyagolták gyerekkorában, akkor hajlamos olyan partnert választani, aki nem figyel rá, mert ez az ismerős a számára, és az ismerőség könnyen érzelemnek van, nem is nézve, hanem érzelemként, akár szerelemként észleli.
Itt erről van szó, amikor valaki ezt választja, hogy ettől érzi otthonosan magát, vagy tudatalatt azért választja ezt, mert egy olyan felületet keres, amit újra és újra tud játszani, hogy egyszer majd kontrollt gyakorolhasson felette. Ez is benne van, vagy tudatalatt azért nem ennyire összetett a dolog?
Tudattalan módon nagyon összetett minden, annyira, hogy teljesen struktúrálatlan. Ezen a szinten. hogy a trauma, annak ellenére, hogy alapvetően az emberek narratívában képesek feldolgozni az életüket, meg az életük eseményét, és úgy általában mindent. Hát, ha bomba robban, akkor is az emberek egy történetben fogják ezt bestruktúrálni, és majd továbbadni másoknak. A probléma az, hogy egy Pia Zsani nevű traumával foglalkozó pszichológus, aki ezzel a freudi újrajátszással, ismétlési kényszerrel foglalkozott modern körülmények között, tulajdonképpen ő azt állítja, hogy a trauma nem narratív formában, nem történeti formában tárolódik bennünk, hanem szenzoros formában. Tehát nem lineáris vagy időbeli következetes módon tárolódik bennünk, hanem képek, hangok, érzések, meg mindenféle testi reakció formájában jelennek meg. Ezek betolakodnak, ha nem tudjuk sehova se tenni, akár egy gyászt, egy meghalt szülőt, akit mi mindig nem tudtunk elsiratni, vagy egy autóbalesetet, amiről mi mindig úgy számolunk be, hogy mindenki meghalt körülöttünk, mi túléltük, hát ez van, mit lehet erről mondani. Igen ám, de rémálmok, flashbackek gyakran testi reakciók formájában megjelenik. Ami azt jelenti, hogy nincs integrálva az élet narratívába, tehát nem tudja az illető tudatosan kezelni őket, de ettől még ott vannak folyamatosan. Tehát ez amikor nem tudatos módon van előrántva a múlt. Tehát amikor tudatos módon foglalkozunk a múlttal, akkor van arra esélyünk, jó esélyünk, hogy végül is az élettörténeti narratívába tudjuk beépíteni. Terápiás munkában ez úgy néz ki, hogy nagyon sokat beszél mondjuk valaki egy bántalmazás történetről, vagy egy szakításról, vagy bármiről, nagyon sokat, és ahogy dolgozunk ezzel az anyaggal, meg hát persze a jelenlegi életével, hogy az újra beinduljon, akkor ő maga jelzi, hogy most már kezdi egy kicsit unni a témát. Hogy most már nem beszélne erről, hogyha nem haragszom. Hát én aztán nem haragszom, úgyhogy örülök, hogy másról beszél, de az már azt jelenti, hogy elkezdte beépíteni az életébe, tehát már nagyon sokszor mesélte el ugyanúgy a történetét ezek szerint. Most már hozzá is eljutott.
A metódus maga érdekel, hogy azzal, hogy már megunja, mert annyira sokszor meséli el, azzal ő hogyan oldotta föl ezt a dolgot, tehát vagy hogyan kerítette a saját hatalmába ezt a bizonyos traumát. Tehát, hogy azzal, hogyha sokat foglalkozunk valamivel, honnan tudjuk, hogy jól foglalkozunk-e vele, tehát, hogy egy traumakezelés zajlik éppen, vagy csak kapirgálunk egy sebet, és egyre mélyebb, és egyre jobban elfertőződik.
Az újrajátszás, akár egy emlékezés, akár hogy elbeszéli valaki, tehát a tudatos módon történő újrajátszás, annak a jele, hogy annak az adott életeseménynek nincs helye még az illető élettörténetében. Tehát nem egy összefüggő része az identitásának, hanem különálló, elszigetelt darab. Ezt hívta Zsani diszociált emléknek. És mivel alapvetően mindannyian arra törekszünk, hogy integrált személyes történetünk legyen, újabb és újabb kísérleteket tesz arra, hogy valahogy beillesz az élettörténetébe, valahogy el tudja mesélni az élettörténetét úgy, hogy már ez a trauma is benne van ebben a történetben. Egyrészt, másrészt az érzelmi feszültséget csökkenti azáltal, hogy ezeket a kísérleteket újra és újra megteszi, vagyis újra és újra arról beszél. Hogyha kontrollált körülmények között, terápiás környezetben van lehetősége újrajátszani ezeket az élményeket valakinek, akkor bizony helyére kerül, és van arra szabad vegyértéke annak az embernek, hogy elkezdje a jelenét élni. Tehát a valóságában, vagyis éppen akkor körülötte lévő környezeti, szociális erőforrásokat kihasználva, felhasználva tudjon elkezdeni, anélkül élni, hogy a múltat húzza maga után hosszú slepben, és ez a hosszú slep mindenhova beakadjon, amerre ő mozog. Tehát azt tudom mondani, hogy a sebb kapirgálásnak én azt hívnám, amikor csak öncélúan azért emlegetjük fel azt a régi múltbéli rémséget, hogy csámcsogjunk rajta, kíváncsiskodjunk, de nem veszik figyelembe, hogy az az ember, aki éppen most visszaemlékszik, nem tudom én mondjuk, egy fájdalmas élményre, ő most éppen dolgozik. Tehát, hogy munka az, hogy felhozza ezeket az élményeket, verbalizálja ezeket az élményeket. Ez neki nem olyan kis dolog. És hogyha úgy hagyjuk őt lezáratlanul, akkor bizony azt gondolom, hogy öncélú sebkapirgálás zajlik. Én ezért nem nagyon kultiválom, amikor azt látom bizonyos tévéműsorokban, hogy leülnek egy emberrel, és akkor élete egy fájdalmas élményéről készítenek egy-egy órás beszélgetést a közjavára. Aztán úgy hagyják és hazaküldik. Hát nyilván az újságíró nem vállalhatja, hogy akkor most minden héten találkozik ezzel az emberrel, amíg annak megnyugszik a lelke. De hogy ezek nagyon zaklató élmények. Nem egyszer fordult elő, hogy úgy jött hozzám egy ilyen műsornak az interjú alanya, hogy hát ő vele készítettek egy beszélgetést, és ő utána nem tudott aludni napokig. Hát ott sebkapirgálás történt, mert nyilván az ő életének a tanulságai voltak azok, amit az újságíró meg akart osztani a nagy érdeművel, amelyből a nagy érdemű természetesen okult, de az ő számára csak jelenné változott a múlt azzal, hogy verbalizálta, és most hazament, és nem tudott vele aztán mit kezdeni. Tehát elég jól el tudjuk folytani ezeket, és nagyon sokan tudnak úgy élni, hogy nem is tudják, hogy a jelenüket mennyire befolyásolja a múlt, és talán amennyire befolyásolja, az nem is olyan megbetegítő, mert nem szenved, de ha valaki ezen a határon túllépett is, és már a bőrén érzi, hogy nagyon nehéz élnie, akkor jobb, hogyha valamilyen segítséget keres. És mindegy, hogy ez a segítség milyen, a lényeg az, hogy egy alkalom után ne küldjék el egyrészt, és hogy biztonságos kereteket, környezetet tudjanak teremteni ahhoz, hogy megnyilatkozzon.
Mekkora felelőssége van a környezetnek, mert azért nem ritkán találkozunk olyan konyhapszichológizálással, ahol van egy olyan megérzése a szülőnek, házastársnak, akárkinek, aki a legközelebb van az illetőhöz, hogy biztatja, hogy beszélgessenek róla, ami egyébként így jól hangzik, tehát akkor azt gondoljuk, hogy ő foglalkozik vele. Na de hát ugye ez is egy szakma. Hát, hogy ugye az, hogy foglalkozom vele, ahogy mondják, hogy lehet jól meg rosszul is szeretni, hát nyilván ezt is millió módon lehet csinálni, és lehet, hogy ő traumát akar kezelni, ehelyett sebkapirgálásba megy át, mert hogy ő beszél róla, vagy együtt beszélnek róla, miközben az, aki átélte, az még bőven nincs azon a szinten, hogy akár összefüggésében beszéljen az egész dologról. Tehát, hogy amit mondtál, hogy akkor forduljon szakemberhez, az komolyan veendő abból a szempontból, hogy ne azt mondja, hogy mi beszélgetünk róla az XY-nal.
Most lehet, hogy ellent fogok mondani magamnak, és talán nem árulom el a szakmámat azzal, hogy emlékeztetem a kedves hallgatókat, hogy a pszichológia tudománya körülbelül azért 100 pár évre tehető, a hardcore terápiás munkára gondolok, és azért addig valahogy, ha nehezen is, de eldöcögött az emberiség. Sok nélkül. Ugyanis az a nagy helyzet, hogy pont az a példa, amit említesz, abban van egy nagyon fontos erőforrás, a társas erőforrás. Hogy az a valaki, aki ebben a példában megjelenítődik, mondjuk egy nagymama, egy barátnő, egy hozzá nagyon közel álló ember, annak nagy értéke van. Persze, szubjektív módon, de azért nagyon nagy ereje van annak, hogy egy ember, aki szeret minket, támogat minket, időt szán ránk, nem pénzért, hanem azért, mert szeret minket. Ezek az erőforrások pótolhatatlanok. Tehát ezt biztosan nem tudja pótolni egy pszichológus. De másra is vállalkozik.
Van egy olyan viszonyrendszer, ahol azt tudja mondani az érintett, hogy figyelj, én egyre rosszabbul vagyok attól, hogy mi minden este erről beszélgetünk, hagyjuk.
Olyan van. Tehát hogy ezt mondjuk nagyon gyakran látom parentifikáló szülőknél. Tehát olyan szülőknél, akik felnőtt társá teszik a gyereküket, és tulajdonképpen ilyen szülői elvárásokat támasztanak a gyerekhez. Ennek a legélesebb példája még iskolapszichológus koromban volt, ahol kiderült, hogy a nem tudom, frissen elvált anyuka minden este leülteti a lányát este 7-kor, hogy az apukát szídja neki. Borzasztó helyzet volt, de hát sok idő kellett, még a gyerek azt mondta, hogy most már én inkább mennék tanulni, és mondom ezt a sztorit, még egyszer meghallgatni. De ez egy más történet, ez a parentifikáció. Most, ha a legjobb indulatú módon nézem ezt a kérdést, tehát már eleve egy kölcsönösségi, oda-visszaható játék, amikor én mondjuk egy barátommal beszélgetek, és hát nem pszichológusként beszélgetek vele. És abban az is megvan, hogy én is megosztok, ő is megoszt, én is támogató vagyok, ő is támogató. Tehát nem fogok olyan utakra tévedni egy baráti beszélgetésben, hogy gyógyító folyamatok történjenek. Szó se lehet róla, nyilvánvalóan. De ez nem is várja egyik oldal sem a másiktól, hanem a támogatást várja. A kettő tud egy párhuzamosan menni, ezt szeretném mondani, de értem, szóval a kérdés talán arra vonatkozik, hogy amikor ezt valaki túltolja, és vájkál a másikban, és tulajdonképpen házi pszichológust játszik. Na ott az a probléma, hogy pont a lényegét veszi ki a jó elmélyült, jól áramló emberi kapcsolatoknak, a pont az áramlást veszi ki belőle, és kinevezi saját magát egy objektíven, kívülről, tehát egy kicsit felülről a dolgokat látó mentorrá, aki most azt kéri a másiktól, hogy fogadd el, hogy én bölcsebb vagyok, mint te. Azért, mert én kívülről látom a te életedet. Hát csak ugye ez nem igaz. Mert hogy annak az embernek az életén belül kell megoldani a problémáját. Hát, hogy azt mondja a nagytudású nagynéni, hogy természetesen szakítanod kell a Sanyival. Ezzel a mondattal nem nagyon lehet technikailag mit kezdeni. Hát hogy lehetne szakítani a Sanyival, amikor ő szereti a Sanyit? Hogyha a nagynéni múlna, na az aztán tudna szakítani, meg is mondja neki, hogy add ide a telefonodat, és én most rögtön megírom a Sanyinak, hogy vége van, és takarodjon. De ő nem tudja megcsinálni, mert ő szereti. Azokkal a tanácsokkal van a baj, amik prompt viselkedés változásokat ajánlanak, vagy követelnek meg a másik embertől, akinek semmi belső lehetősége nincs arra, hogy ezeket a cselekvéseket valóra váltsa.
Mi van akkor, hogyha ez egy kollektív dolog? Mert ugye itt most minden esetben arról beszéltünk, hogy egy valakivel történik valami, és akkor azon hogyan tudnak, vagy tudunk segíteni. De hogyha többen élnek át valamit együtt, egy hajótörést, egy akármit, hogy valójában kollektív, de közben meg mindenki a maga módján éli meg, tehát nem biztos, hogy mindenkinek ugyanaz a segítség kell, de ebben az esetben is működik az, hogy a rossz helyzetben azért jobb együtt lenni, tehát jó tudni, hogy nem az, hogy másnak is rossz, hanem hogy nem vagyok egyedül ebben a szituációban.
Hát az biztos, hogy rosszabb, ha azt mondom, hogy egyedül benne lenni a rosszban. A csoport minden tagjának egy saját narratívája van az eseményekről. Ha már erről beszélünk, hogy az egyik oldal ennek a kérdésnek a tanúemlékezet, ahol azt láthatjuk, hogy egy baleset 10 szemtanújának 10 különböző baleset élménye van. Tehát mondjuk egy autó balesetnek van 100 apró részlete, amit mondjuk egy bíróságon tárgyalnak szakértők bevonásával, de a szemtanúk 80%-ának ebből a 100-ból csak 32 olyan tény van, amit mindenki alátámaszt. A többi az nem találkozik. Viszont ha együtt vagyunk benne egy negatív élményben, akkor egy közös nagy történetünk azért lassan formálódik arról, hogy mi zajlott itt velünk. Nagyon jól emlékszem arra, amikor néhány évvel ezelőtt Párizsból utaztam vissza Pestre, és a Bouvet repülőtér felé vezető transfer buszon kaptunk egy SMS-t, hogy nem fog menni a gép. Mindenki nagyon egyedül volt, egy csomó különböző idegen nyelveket beszélő emberekkel, és emlékszem, milyen volt a pillanat, amikor megpillantottam egy magyart, még egy magyart, és 2 órán belül össze is verődött egy társaság.
Tehát közösségformáló ahol volt maga a trauma.
Abszolút mértékben. Igen. Ahol mindenkinek hirtelen szerepe lett. Na most az nagyon érdekes, hogy mindenkinek olyan szerepe lett, ami váratlan volt a számára, ugyanakkor nagyon testhez álló is volt. Hát megvolt, hogy kik fognak menni kajáért, kik lesznek az információszerző csapat, kik lesznek azok, akik szállást keresnek, kik fognak a gyerekekkel játszani, ki lesz az általános humorzsák. Ugye nagyon fontos, hogy a szorongás csökkentő. Az is egy külön szerepkör a lélektartó, meg az is, aki kicsit komolytalanná varázsolja a helyzetet. De hát aztán ez a csapat együtt maradt nám, és ott búvéban kivettünk egy apartmant, és hát nem tudom, hajnal beszélgettünk, és megfogadtuk, hogy most mi egy örökre tartó barátságot kötöttünk. Aha. Ez körülbelül vasárnap volt, és akkor keddig tartott. Hát utána az örökre tartó barátság. Elengedtük egymás között, mert hát mindenki élte az életét, de biztos, hogy szomorúak voltunk, amikor el kellett engednünk egymást. Tehát, hogyha ezt egyedül kellett volna végig csinálni, én nem tudom, hogy kitaláltam-e volna azt, amit a csoport együtt ki tudott találni, nevezetesen, hogy el kell menni Barcelonába, és akkor onnan lehet majd Magyarországra menni. Hát azért ez nem volt olyan egyszerű. Ez egy több órás munka volt, amíg ezt így a csoport végül is kisilabizálta. De így, hogy együtt voltunk, ez egy nagyon jó élmény lett. Most itt tényleg nagyon szélsőséges extrém körülményeket, mint táborok, meg ilyenek, ezeket most nem veszük bele a pakliba, azért többnyire hajlamosak vagyunk megmenteni egymást. Valószínűleg ennek az az oka, hogy a csoport érdeke az, hogy ne legyen olyan magas a szorongás. Mert ha nagyon magas a szorongás, nem tudjuk megoldani a problémát. Akkor csak a probléma körül körözünk. De ha együtt vagyunk, azzal csökken a szorongás. És mindenkinek az az érdeke, hogy a szorongás csökkenjen. Hogy tisztábban láthassuk a helyzetet, tehát megmentsük saját magunkat.
Tehát, hogy ez is az életösztön része, hogy mással kedves vagyok egy ilyen szituációban, ez. Akivel együtt ragadtam abba a bizonyos szituációban.
Igen, igen, hát máskülönben nem tudnánk túlélni. Ezt tudják nagyon jól az emlős állatok, szóval pillanatok alatt tudnak alkalmazkodni egy közösséghez, legalábbis azon a szinten biztos, hogy kapjanak kaját, és ne akarják őket megölni. Tehát ez csoportérdek is egyrészt, meg az egyén érdeke, és hát ezek társadalom formáló ereje van, hogy bizony ez a kettő gyakorta egybevág.
Szalai János pszichológus volt a vendégem, köszönöm, hogy ezeket elmondtad.
És köszönöm.
Toto, azt hiszem már nem Kansasben vagyunk.
Az említett kollektív traumára vonatkozó elméletet a következőkben egy konkrét példán keresztül is megnézzük, de nem akárhogyan. Visszakanyarodunk egy pillanatra az idén éppen 100 éves szürrealizmushoz. A műsor elején a különböző művészeti ágakra gyakorolt hatásáról volt szó, illetve a Sigmund Freud alkotta pszichoanalízisről, amely egyfajta kiinduló pontja is volt a legtöbb szürrealista alkotásnak. A filmművészetben való megjelenéséről is beszéltünk, nem mellesleg olyan filmeseket ihletett meg az elmélet, mint Charlie Chaplin vagy éppen Alfred Hitchcock. Mostanra azonban nem csupán a cselekmény részeként jelenik meg Freud több gondolata, hanem esetenként dokumentum és játékfilmek létrejöttében is felmerül a pszichoanalízis metódusa. Erre nézzünk meg most egy konkrét példát, méghozzá a terápiás módszer egy különleges formájának alkalmazását, a múlt újrajátszását.
Második megálló.
Gyimesi Anna filmrendező van itt velem, szia!
Szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Talán kifejezetten itt negatív értelemben kell vizsgálnunk ezt a bizonyos múltba nézést, illetve a múltnak a visszahozását. Újrajátszásként szoktunk hivatkozni rá, amikor interjún kívül beszélünk róla, és az egész nekem azért furcsa, mert olyan, mintha kifejezetten egy terápiás módszerről beszélnénk, vagy drámapedagógiáról. Nem is ritka, vagy mondjuk itt nem is egyedi dolog, hogy ez összekapcsolódik a filmművészettel. Neked ez így hogy jelent meg, vagy mi volt az, ami arra mutatott, hogy valahol a film ugyanúgy egy akár közvetítő, akár mondjuk egy plusz kiegészítő eszköz lehet abban, amiről mondjuk a pszichológiában tudunk, hogy ez a bizonyos újra vegyük elő a traumáinkat, hogy azzal valamit kezdeni kell.
Nehéz megmondani azt, hogy mi volt az a pont, amikor ez filmrendezői szempontból elkezdett érdekelni, tehát maga az újrajátszás, sőt azt is nehéz felidéznem, hogy miért, tehát hogy mi lehet a pszichológiai eredete nálam annak, hogy az újrajátszás jelensége érdekel. De azt hiszem mégis azok a fikciós filmek inspirálták ezt az érdeklődésemet, illetve ültették el a kíváncsiságot bennem, amik újrajátszás jeleneteit tartalmaznak, és itt elsősorban Jorgos Lantimosnak a korai, még görög nyelvű filmjeire gondolok, úgy mint a Kinetta, az Alpok, és részben a Kutyafog is ide tartozik. Ugye az ő filmjeiben nem is értjük pontosan, hogy mire megy ki a játék, szó szerint, mert ezt az egész újrajátszást tekinthetjük egyfajta játéknak. Tehát mind a Kinettában, mind az Alpok című filmjében eleinte nem értjük a helyzetet. És ez nagyon mágikus számomra, hogy van egy jelenetsor, amit újból és újból ismételnek ezekben a filmekben, és nem tudom, hogy miért, és szépen fokozatosan bontakozik ki a néző előtt az, hogy ezeknek az ismétléseknek a hátterében mindig valamiféle trauma áll. Tehát, hogyha például a Kinettáról beszélünk, és az Alpokról, mind a kettőben központi elem, hogy egy olyan szolgáltatást vesznek igénybe a karakterek, amelyek segítenek nekik egy múltban elvesztett hozzátartozó meggyászolásában azáltal, hogy valamilyen módon újra játszatják színészekkel, vagy színész pozícióban lévő emberekkel a számukra meghatározó életeseményeket. És ez nagyon szépen lassan csepegtetve derül ki mindkét filmből, tehát mind a Kinetta, mind az Alpok esetében, és valahogy ez keltette fel az érdeklődésemet. Egyrészt esztétikailag az újrajátszás folyamata, tehát kívülről nézni, akár befogadóként, másrészt pedig a pszichológiai érdeklődésem is megfelelő felületet kapott ezen.
Te játékfilmek mellett dokumentumfilmeket is készítesz, tervben is, és ugye már készen is több ilyen munkádat ismerjük, de a játékfilm készítésnek eleve egy elengedhetetlen része a folyamatos újrajátszás. Most ezzel én egy teljesen más irányba terelem a dolgot, vagy azért valahol ez benne van, hogy te újra és újra nézel meg jeleneteket, de azt akkor másokból, szakmai, dramaturgiai okokból játszátok újra.
Nem, egyáltalán nem tévedsz, és valóban a fikciós filmrendezésnél, bár ebbe sose gondoltam bele, de azok a jelenetek, amiket újra és újra elismétlünk, mert egyrészt azért, hogy be legyen biztosítva egy forgatás során, hogy majd a nyersanyagban tudunk miből válogatni, hogy melyik volt ugye a legfontosabb és a legjobb. Sose tekintettem ezekre az újra felvételekre úgy, mint az újrajátszás folyamatára, de abszolút van ebben is. Tehát ahogy egy fikciós film létrejön, ugye ott az újrajátszása, akár a forgatókönyvben, tehát akár az írott anyag képekben és elhangzó párbeszédekben való rekonstruálására gondolunk, akár arra, hogy a színész a játékával újból és újból eljátsza azt a karaktert, mind a kettő esetében ugye evidens. Az ismétlés és az újrajátszás, és ezzel kapcsolatban jut eszembe az a nagyon izgalmas dokumentumfilmes vonal, amelyet a Direct Cinema képvisel, és amely bár úgy tűnik, mintha a dokumentumfilmes karakter teljesen spontán jelenlétére alapulna, mégsem tekinthetjük annak, hiszen azáltal, hogy dokumentumfilmes kamerán és szemen keresztül tekintünk rá egy valós karakter életére, és ez a valós karakter tudomásával történik, az feltételezi azt, hogy a valós karakter az mégiscsak saját magát el fogja játszani. Uh-huh. Tehát ez az újrajátszás, ez nem csak egy fikciós film forgatása során, de egy dokumentumfilm forgatása során is megtörténik.
A filmben ugye nagyon sokszor használjuk a flashback kifejezést, hogyha mondjuk főhősünk visszagondol az ő múltjára, és akkor a filmben ugye ez megjelenik vizuálisan is, de tulajdonképpen ugye itt olyankor pont, hogy nem ez történik, de a filmben a néző számára mégis valami ilyesmit kapunk, vagy tulajdonképpen az csak egész egyszerűen egy technikai dolog, amivel segítjük a cselekmény előre haladtát.
A flashback, hogyha fikciós filmről beszélünk, egy kiváló módja annak, hogy a múltról mesélni tudjunk. És ide kapcsolnám a nagyjáték filmtervemet, ami a Puha órák munkacímet viseli, és amelyben szintén az újrajátszás jelentős szerepet kap. Nagyon nehéz, most már tapasztalatból is így gondolom, hogy nagyon nehéz olyan filmforgatókönyvet írni, és egyáltalán rendezni, amelyben a múltat szeretnénk megjeleníteni. Mert hogy ugye az első, ami eszünkbe jut, hogy persze akkor az előzményeket flashbackek szintjén jelenítjük meg, ha csak nem egy olyan forgatókönyvről van szó, amely mondjuk évtizedeket ölel fel, és meg tudjuk mutatni a 20 évvel ezelőtti eseményeket. De mivel, hogyha egy olyan filmet szeretnénk készíteni, ami alapvetően az itt és mostban játszódik, és a film idő, tegyük fel, hogy 2 hetet, de akár pár napot, sőt, ugye olyan példákat is látunk, ahol 1 napot ölel fel, akkor nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hogyha a főhős múltban elszenvedett traumáit, vagy akár valamilyen előzménytörténetet szeretnénk elmesélni. És ugye ennek az egyik lehetősége a flashback, amit elég nehéz kortárs módon jól megcsinálni, bár erre vannak törekvések, de hogyha a flashbackekre gondolunk, akkor valamiféle ideje múltság is eszünkbe jut. Tehát, hogyha a flashback, mint filmes eszköz, az európai arthouse szénában ehhez mindenképpen kapcsolódik egy pejoratív jelleg.
Azért, mert hogy mű dolognak tűnik, hogy gyakran látjuk azt, hogy azért, hogy segítsék a néző megértését, akkor mindjárt kap valami régies filtert, vagy valamit, hogy egyértelművé tegyék, hogy ez most itt az idősíkon kívüli másik síkról van szó, és akkor ettől egy ilyen fura, igen, ilyen idegen hatás fog létrejönni, pedig hát ugye lehet, hogy ez csak 2 héttel ezelőtt történt.
Igen, ez nagyon nehéz. Tehát, hogyha azt választjuk, hogy a filmidő rövid, és pár napot ölel fel például egy nagy játékfilm, vagy akár egy ugye kis játékfilm, meg annál jobb, ha minél még ennél is kevesebbet, mint hogyha túl sok információ lenne egy filmben, hogyha még flashbackek használatára is szükség van. De ez az én szubjektív ízlésem, hogy, és pláne így, hogy egy olyan forgatókönyvet írok, amely nagyon támaszkodik a múltban történt eseményekre, hogy mennyire túlzsúfoltát tudja például információban, és talán feleslegesen tenni az adott filmet. A Lantimos filmekben pont azt szeretem, hogy az előzményeket nagyon-nagyon finoman, sőt, akár túl későn is csepegtetve tudjuk meg, és a múltbéli trauma egy jelenbéli aktuson keresztül bontakozik ki. Ez az, amit én is szeretnék a nagyjátékfilmemben, és ami talán dokumentumfilmben több lehetőséggel bír, tehát ha a dokumentumfilmben a múltat meg szeretnénk jeleníteni, arra ugye ott van különböző eszközökből álló repertoár, így a beszélőfejes interjúk, amelyben egyszerűen csak elmondja valaki, hogy mi történt, a másik az archívanyagok használata, és a harmadik, amiről beszélünk, az újrajátszások, amelyek úgy tudnak a múltról beszélni, mint például az általam említett fikciós filmekben, hogy akár egy későbbi ponton kapunk egy teljes képet arról, hogy mi is történt ennek a szereplőnek a múltjában, és nem direkt módon kimondva, illetve az archívok által megjelenítve. Míg a játékfilmben, ugye ott is megtörténhet az, hogy a múltat nem flashbackekkel, hanem például egy monológ, vagy egy ráutaló, de sokszor nagyon direkten ható dialóg által tudjuk meg, de hogy a finomabb eszközök keresése az, ami például engem nagyon foglalkoztat, hogy hogyan lehet ezeket még cizelláltabban és árnyaltabban elmesélni, és az újrajátszás szerintem egy nagyon izgalmas területe ennek.
Pontosan a Lantimos film jutott nekem is az eszembe, amit a javaslatodra néztem meg annak idején, az Alpokot, és tényleg egészen elképesztő, hogy milyen hatást tud elérni. Sőt, még azt is megkockáztatom, hogy nem csak az, hogy késve vagy csöpögtetve érkeznek az információk, hanem van, hogy nem érkeznek, de úgy is rájössz, mert hogy az adott szituációban, nyilván a megfelelő módon értve, érdektelen, hogy az illető esetleg hogyan vagy miben hunyt el. Hogyha a visszajátszás, az újrajátszás az arról szól, hogy az ő szokásait elevenítik fel. És nézőként azt éreztem, hogy volt benne egy olyan szándék, hogy ugye ezek a mondjuk úgy, hogy általában családok, akik igénybe vették ezt a szolgáltatást, mert elveszítették egy hozzátartozójukat, és ez a bizonyos, mondjuk úgy, hogy cégnek az alkalmazottja eljátszotta ezt a szerepet, elmondták neki, hogy hogyan reggelizett, hogyan fűzte be a cipőjét. Először az ember nem is érti, hogy miért adnak instrukciókat egy embernek, hogy hogyan vegyen föl egy ruhát, és amikorra megértjük, hogy miről van szó, addigra már olyan sokszor láttunk tőle egy megszokott mozdulatsort, hogy már mi is azt érezzük, hogy elég volt. És ugye azt látjuk, hogy a család is egy ponton túl azt mondja, hogy elég volt. Tehát van persze egy fokozatosság, amíg ők ezt a feldolgozás miatt használják, de amikor ez megtörténik, akkor viszont már irritálja őket, hogy miért van itt egy idegen ember az ő gyereküknek a ruhájában, az ő gyereküknek a szokásaival. Tehát egy nagyon izgalmas dolog, hogy eleve ez az érzés hogyan tud átfordulni, és egy kicsit talán arra mutat rá, hogy bizonyos traumatikus helyzetekben a továbbélés segíti, hogy az életösztönnek a része, hogy hazudjunk magunknak, hogy legyen egy kis, hát ahogy tudjuk, a gyász 5 fázisát nem véletlenül áll így föl. Pont a tanulmányodban, az egyik dolgozatodban hivatkozol Freudnak arra az elméletére, hogy nem csak életösztön, hanem halálösztön is van, mert hogy gyerekkortól működik ez az újrajátszás, tehát hogy ez egy ösztönös dolog, ezt nem csak a pszichológia tudománya szakember segítségével végzi el az agyunkon.
Persze, ez, ami nekem érdekes a Freud írásaiból, és ami összefügg ezzel a témával, ez az ismétlési kényszer jelensége, amikor ugye traumatikus élményeket játszik újra a gyerek a babák segítségével, és hogy miért is ismétlünk valamit, ami nekünk fájdalmat okoz, és itt jön be a halálösztön fogalma is. Tehát mi mit nyerünk mi azzal, hogy újból és újból átéljük a traumát? Ez a traumának, a múltban átélt traumának a jelen idejűvé tétele milyen előnyökkel járhat? És ez fontos mozzanat, hogy valami, ami a múltban történik, az átemelődik a jelenbe, és valószínűleg át is írja azt, miközben a kontroll érzésével is ellát minket, a traumatikus élmény fölötti kontroll érzésével. Maga a múltban elszenvedett traumatikus élmény feldolgozási kísérleteként is áll az újból és újból eljátszása ennek akár egy traumatikus szituációnak. Tehát valamilyen módon átírás történik, de talán pont az emlékezés által, ugye már ami eleve egy nagyon szubjektív, az objektív múlttól elszakadó folyamat, az emlékezés által keletkezik egy új múlt, ami viszont a jelenben keletkezik, és ez a jelen idejűvé tétel az, ami az ismétlések során megtörténik, és ez ugye az olyan dokumentumfilmeknél, amelyek a reenactmentet, az újrajátszást használják eszközeként, ez az, ami akár traumafeldolgozó potenciállal is bírhat a résztvevők számára.
A már korábban említett munkádban, amit köszönök szépen, hogy megosztottál velem, egyébként ki is térsz néhány konkrétumra, és az jutott eszembe azoknak a filmeknek a kapcsán, hogy mennyire lehet egyébként ez, az ezzel való foglalkozás a filmművészetben, akár mondjuk kultúra függő. Eszembe jutott zárójelbe Almodovárnak a Fájdalom és Dicsőség című filmje, ahol nagyon furcsa módon végig azt érezzük, hogy egy újrajátszásnak vagyunk a tanúi azzal, hogy látjuk az általunk vélt múltat megjelenni, mire, spoiler ér azoknak, akik nem látták, ettől még a film zseniális, nézzék meg, hogy a legvégén kiderül, hogy nem, azok a jelenetek már azok, amelyeket a történetbeli filmrendező az új filmjében megvalósít. Tehát ő már a saját újrajátszását mutatja, egy szándékos, egy mű újrajátszást, tehát hogy ő már így tulajdonképpen egy ilyen meta helyzetbe teszi ezt az egészet, de hogy valóban különböző filmeket, ázsiai filmeket is említesz, hogy ebben te észrevettél valamiféle mintázatot, hogy ki az, aki nyitott az ilyesmire, mert melyek azok a területek, ahol mondjuk ez egy ilyen ismeretlenebb történet.
Azok a filmek, amiket említettem példaként, nagyon sokszor valamilyen háborús élményhez kapcsolódnak. Mind a kettő, ugye, ami szerepel az Oppenheimernek a The Act of Killing, az ölés aktusa, illetve Ritipánnak a Vörös Khmer gyilkos gépe című dokumentumfilmje, mind a kettőben a háború, valamiféle háborús helyzet, illetve az azzal összefüggésben álló karakterek, elkövetők és áldozatok jelennek meg eredeti szereplőkkel. De erre egyébként Lola Arias filmjeiben is találunk példát, aki a 2020-as években, 2010-es években alkot ilyen filmeket, és talán a legkiemelkedőbb példája ennek a Theater of War című filmje. Tehát minden esetben az általam kiemelt példákban valamilyen háborús traumáról van szó. Lanzmannnak a Shoah című filmje is ugye egy kiváló példa erre, ahol a náci haláltáborok egykori fogvatartottjai szólalnak meg, és térnek vissza a bűnelkövetés helyszínére. Ezekben, ami összekapcsolódik, talán ez a kollektív trauma élménye, tehát ahol nem egyes emberek személyes traumáiról van szó, hanem sokkal inkább csoportok, több áldozat, sok áldozat közös feldolgozásra váró traumájáról, ilyen szempontból pedig társadalmi jelenségről.
Miközben mégiscsak ugye személyes traumákról van szó, hiszen az egyik ember a másikét megpróbálhatja átérezni, de hát a sajátját fogja igazából megélni, és szeretnék is átkanyarodni arra a projektre, amin te dolgozol, mert hogy egy konkrét múltbeli eseményt vizsgálsz, ami szintén ezt a kollektív traumát veszi alapul, de ez, amit mondtál, hogy ugye akár mondjuk koncentrációs táboroknak a túlélőivel, vagy például mondjuk volt egy régebbi dokumentumfilm, ahol az 50-es években kitelepítettek, akik évekre hát száműzve voltak, és lényegében kényszermunkát kellett, hogy végezzenek vidéken. A dokumentumfilmben leültették ezeket a túlélőket, vagy ilyen értelemben, akik ezt megélték, és egymás szavába vágva mondták, hogy ők hogyan élték meg, tehát, hogy míg az egyikük azt mondta, hogy hát aludni tudtam, de nem enni, nem, akkor a másik biztosan azt mondta, hogy te hogy tudtál enni, hát én nem bírtam. Tehát, hogy valójában ugye ugyanaz történt mindannyiukkal leegyszerűsítve, de mégsem ugyanaz történt, és ez az összes ilyen közösségi élményként elszenvedett dolognál gondolom, hogy tetten érhető. Te ezt a bizonyos 1972-es panel tüzet választottad ki, ezt a Csertő utcait. Hogyan közelítesz hozzá? Itt ebben mennyire mondható az, hogy mindenki valami nagyon hasonló szörnyűségen ment keresztül.
Igen, ez a projekt ennek a paneltűznek az egykori érintettjeivel, illetve szemtanúival próbál meg majd egy ilyen nagyon erős rendezői együttműködésben megvalósulni. Érdekes egyébként olyan szempontból, hogy az első gondolatom az volt, hogy igen, szeretném ezt, hogy egy újrajátszáson alapuló dokumentumfilm szülessen belőle, amikor ez a terv megfogalmazódott bennem, ami szintén egy pár évvel ezelőtt volt, tehát nem pár hónapja, és azóta ugye tudott érni bennem ennek a tervnek a gondolata, de most elkezdett olyan irányba változni, és az érdeklődésem változásával párhuzamosan, hogy a múlt rekonstrukciót szeretném a középpontjába helyezni, ami azt jelenti, hogy nem csak az egykori érintetteket, szemtanúkat, a mentésben résztvevő tudatok leszármazottjait szeretném felkeresni, és velük együtt felidézni a történteket. Ugye nyilván ez nagyon nehéz, mert régen volt ez a tűzeset, és már akik érintettek voltak benne, azok vagy gyerekek voltak, vagy nagyon fiatalok, vagy esetleg már ugye nem élnek. És szeretném ezt nem csak az újrajátszásos jelenetekre kitágítani, egyébként ez is egy nagyon érdekes és fontos momentum lehet a kollektív trauma feldolgozásnak, hogy lesz a traumát elszenvedettek leszármazottjai azok, akik újrajátszanak, és nem is feltétlenül az érintettek, hiszen a transzgenerációs dinamikák alapján ők is hordozhatják magukban azt a traumát, amit mondjuk a szülőjük átélt. De szeretném beemelni az archív anyagokat is, illetve szeretnék támaszkodni arra is, amit interjúhelyzetben mondanak el nekem az egykori érintettek.
42. Miha is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
Gyimesi Anna filmrendezővel innen folytatjuk a jövő héten. Az említett rekonstrukciós folyamatokról és a rendezőnek a megtörtént eseményekhez való viszonyulásáról is beszélgetünk. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.